WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.
Sziasztok, ez itt a WeLearning Podcast következő adása, a mikrofonnál Koltányi Gergő. Egy rendhagyó adással jelentkezünk ma, hiszen a mai podcast a 2024. március 28-án megtartott első WeLearning Meetup-nak az előadás anyagaiból az elsőt dolgozza föl, méghozzá Ollé Jánosnak, a Pannal Egyetem kutatójának és az Instructional Design szakirányú továbbképzés egyik alapítójának az előadását fogjátok tudni meghallgatni a mai podcastban, úgyhogy én nagy szeretettel fel is kértem Jánost ennek az előadásnak a megtartására, aminek a címe, hogy miért és hogyan újult meg az Instructional Design képzés a Pannon Egyetemen. Hallgassátok szeretettel!
Hát szép jó estét, sziasztok! Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Így próbáltam az elmúlt pár percben felidézni, mikor voltam utoljára offline meetupon. Tehát annyi online meetup volt, hogy szerintem tök jó a dolog, meg a jelenlévők nevében is köszönjük szépen Gergőjéknek, hogy kitalálták meg, megszervezték meg, pláne, hogy ebből egy sorozat lesz, mert szerintem ez egy baromi jó dolog, pláne, hogyha ez tényleg így megmarad offline keretek között. Ugye Gergő arra kért, hogy az éppen most átalakuló e-learning fejlesztő szakirányi továbbképzésről beszéljek nektek egy kicsit. Mindenféle átalakítgatjuk egy kicsit a képzést, de most azért is érdemes talán egy prezentációban ezt összefoglalni, mert most egy kicsit jobban hozzányúltunk a képzés szerkezetéhez és tartalmához. Teljesen egyértelmű, hogy egy e-learning fejlesztő képzés mindenféle át kell gondolni, tehát ezt szerintem az itt lévőknek nem kell magyarázni, van egy csomó minden, ami fix meg állandó, de ez a szakterület ez gyorsan változik. Az a kivételesen szerencsés helyzet van, hogy most itt a képzés teljes tantestülete itt van velem. Középen ül Matlári Andrea kolléganő, aki előbb fényképezett, és ott a kamera tövébe Kovács Márk tanár úr. Tehát, hogy mi hárman adjuk a képzésnek hát az óraadó kollégáktól eltekintve lényegében a 100%-át. Olyan kiváló óraadók szoktak jönni segíteni piaci partnercégektől, mint Koltányi Gergely például. Tehát, vannak, akik így eljönnek, és egy-egy fél évben felbosszantják a hallgatókat. Mi elmondjuk, hogy szerintünk a világ hogy van, ők elmondják, és akkor mindenféle jó dolgok születnek. Na, szóval nézzük akkor a képzést. Ugye jelen pillanatban ez egy elmúlt pár évben érvényes, és most még ebben a fél évben aktuális és érvényes modelltanterve a képzésnek. Valójában a képzés azért kb. 4-5 éves koncepción alapult. Tényleg a tartalmat mindenfélebe át szoktuk gondolni. Nem gondolnám, hogy minden tárgyról tudnék részletesen nagyon sokat, de nem gondolom, hogy mindegyikről nagyon. Talán csak egy-egy cím szó lehet érdekes. Ugye e-learning fejlesztők egy jelentős része úgy beletanul ebbe hétköznap, vagy úgy menet közben, hogy elkezd ezzel foglalkozni, és így tapasztalati úton szed magára a dolgokat. Vannak, akik néhányan beiratkoznak online képzésekre, vagy tanfolyamokra. Mi ezt a képzési tematikát úgy állítottuk össze annak idején, hogy megnéztük a nemzetközi ilyen jellegű képzéseket, illetve megnéztük, hogy a piacnak mire van szüksége. Tehát egész konkrétan LinkedIn álláshirdetéseket böngészek, én mai napig is kapom rendszeresen, és hogyha valami olyasmi van benne, ami a piacnak kell, akkor megnézem, hogy ezt hogy lehet betenni a képzési szerkezetbe. Ez minket inspirál és jó érzéssel tölt el, az oktatási igazgatóságot mindenkit meg bosszant, mert ugye ez egy permanens változást jelent. Tehát nekünk nagyon komolyan meg kell küzdeni az egyetemen belül azért, hogy ez egy napra kész és egy jó képzés lehessen. De természetesen tanítunk pedagógiát, mert hogy ez egy oktatásmódszertani fókuszú képzés. Azt ígérjük a hozzánk jelentkezőknek, hogy az elejétől a végéig megtanulnak egy teljes e-learning tananyagot, tartalmat lefejleszteni. Tulajdonképpen instructional designer képzésről beszélünk, csak nem lehet angol neve a képzésnek, ezért kellett ilyen magyar nevet adni neki, hogy e-learning fejlesztő. Itt az első két tárgy keretében általános elméleti pedagógiát, főleg oktatási elméletet, oktatáslélektan, didaktikát, módszertan tanulnak. Ezt a mesterszaknál egy picit magasabb szintű feladatokkal tesszük nekik nehézé. Tehát, hogyha jönnek mondjuk végzett tanárok, a képzésen most már körülbelül fele arányban vannak a pedagógus végzettségek, sőt, szerintem inkább többségben vannak a nem pedagógus végzettségek. Mindenkinek teljesen egyforma a képzés, tehát nincs különbség, hogy valaki tanári diplomával jön vagy sem. Ez ugye kezdetben szokott néha így kérdéseket feltenni, hogy oké, de hát neki mégis van egy tanári diplomája. az ezzel kapcsolatos biztonságérzete az első két elméleti kurzusban szokott így szétmorzsolódni, amikor így a mesterszakos oktatás elmet és oktatás lélektan szintű feladatokat megoldja. Tehát itt minden, még ugye ezek elméleti bevezető tárgyak, mert hogy kell, hogy legyenek ilyenek, de még az elméleti kurzusok is gyakorlatorientáltak. Tehát most valaki ránéz, és azt mondja, hogy ilyen egyetemi emberek beszélnek arról, hogy milyen a jó e-learning, és levizsgáztatják ebbe a népeket, nem ez zajlik. De nincsen szóbeli vizsga, ezek ilyen online csoportos beszélgetések. Természetesen kell nekik elméletet tanulni, de akkor hisszük el, hogy megtanulták, hogyha egy ahhoz kapcsolódó feladatot meg tudnak oldani, és be tudják mutatni, hogy miért úgy oldották meg a feladatot. Ez egyébként elmondva könnyű, megcsinálva baromi nehéz. Tehát nincs szükség ilyen információ reprodukáltató vizsgákra. Oktatásmódszertani fókuszú a kérdés, de tanítunk nekik médiaszerkesztést, tanítunk nekik vizuális kultúrát, tehát tudnak effektíve tartalmat átalakítani, létrehozni, fejleszteni. Ugye azt ígérjük, hogy ha valaki belép, akkor az ötlettől egészen a termék hatékonyság és beválás vizsgálatáig mindent meg tud egyedül csinálni, de hogyha ügyes és felfedezi, hogy ő tulajdonképpen ID területen, instruction design területen mozog, akkor egy ilyen csapatban, egy e-learning fejlesztő csapatban ezt a szerepet fogja tudni betölteni. Tehát alapvetően oktatásmódszertan a fókusz. Egyik kedvenc tárgyunk a szakmódszertani gyakorlat. Itt azt tanulják meg, hogy kell olyan tananyagot fejleszteni, amihez nem értenek. Mert az, hogy egy adott területhez értünk, és abból tudunk valamit elállítani, ez viszonylag könnyű történet. Hát itt olyan feladatok szerepelnek nekik, mint hogy az üvegtigris büféhez érkező ANTS vizsgálathoz kell legyártani egy tananyagot az ottani célközönségnek. Ez garantáltan nem ért senki, tehát hogy ilyen gyakorlati feladatokkal bombázzuk őket, mert tulajdonképpen kimozdítjuk abból a komfortzónából a hallgatókat, hogy a saját területén mindenki úgy érzi, hogy meg tud valamit tanítani. Ha még valaki itt a harmadik tárgy környékén ezt elhiszi, akkor itt ez elveszik belőle. A negyedik, ez a tevékenységtervezés forgatókönyves, ez konkrétan azért tárgy szintű, ugye ez a fejlesztési folyamatnak egy része, de ez azért önálló tárgy, mert hogy amikor a képzés készült, és még szerintem most is, erre van viszonylag nagy piaci igény, tehát ez hangsúlyosabb a képzésben, hogyha erre van nagy piaci igény, akkor ezt még egy tárgy szintjén tanítjuk meg. Tanulnak vizuális kultúrát, és hát egyébként is gyakorlatorientált a képzés, de rengeteg tananyagfejlesztési feladatuk van. Különböző rendszerekben különböző tartalmakat készítgetnek, nincs preferált keretrendszerünk, és nem adunk nekik semmilyen szoftver licenszt, egyetemi licenszt, tehát mindent maguknak kell megoldani, mindenki saját magának építi fel az e-learning fejlesztő digitális toltartóját. Ha valaki pályaelhagyó pedagógus, akkor nyilván ő sok pénzt beruház ebbe a történetbe, ha valaki csak úgy szeretné ezt kipróbálni, akkor ő ingyenes szoftverekkel oldogatja meg a feladatokat, de nincs preferált keretrendszer, tehát nincs olyan, hogy mi ezt vagy azt szeretjük, ugyanúgy szeretjük a Nitro Learning keretrendszereket, mint bármi más, tehát hogy nincsen ilyen preferált rész. Tanulnak termékfejlesztés, terméktámogatás, projektmenedzsmentet, minőségbiztosítást is. Ez azért nagyon fontos, mert hogy például a pedagógusok egész egyszerűen nem tudnak az oktatási termékről termékként gondolkodni, tehát nekik ez nagyon furcsa, hogy ez egy termék, aminek minősége kell, hogy legyen, meg eladható, meg árértékarány, meg erőforrás gazdálkodás, tehát ez nekik nyilván egy komoly kihívás. Illetve tanulnak agilis projektmódszertant, nem úgy, hogy tehát mi nem ígérjük azt, hogy két hét alatt Scrum Master leszel, hogyha sok pénzt fizetsz és hármat kell kattintani ebbe az online, éppen most létrejött iskolába a kedves embereknél, tehát mi nem ígérünk ilyet, de azért a Scrumnak meg agilitásnak az alapfogalmaival azért tisztában vannak, tehát egy vízlépcső és egy Scrum módszertan közötti különbséget az egészen jól látják. Részben külső tananyagokból tanulnak termékfejlesztést, tehát még egy termék életciklusról való gondolkodás az teljesen világosan meg kell, hogy legyen a fejükben. És akkor végén van kutatásfejlesztés innováció kurzus is, és természetesen szakdolgozatot készítenek. A K+F kurzusban tulajdonképpen beválás és hatékonyság vizsgálatot mérnek, tehát meg kell tudniuk mérni azt, hogy ami tananyagot fejlesztettek, annak milyen tudásnövekménye van, ez hogy függ össze mondjuk a tanulási idővel, egészen olyan szinten, hogy mondjuk korrelációs együtthatót kell számolniuk a tudásnövekmény és a tanulásra fordított egyéni tanulási idő között, vagy mondjuk egy mintás tépróbával nézzük meg, hogy valóban hozzáadott értéket termelte az adott tananyag, vagy csak megcsináltuk, meg szép volt, meg mindenki elégedett volt, és akkor biztos baromi jó volt az egész. Na tehát így néz ki alapvetően a képzésnek a szerkezete egészen eddig a fél évig. Talán még a szakdolgozatról érdemes egy szót mondani, hogy ez nem a klasszikus egyetemi szakdolgozat, hogy írjál 50 oldalt arról, hogy egyébként milyen jó dolgot tudnál csinálni, hanem hogy konkrétan egy fejlesztést kell csinálniuk. Tehát ez munkaportfólió jellegű a szakdolgozat, el kell készíteniük egy tananyagot, önreflektív naplóval, kiegészítve kockázatelemzéssel, tervezéssel, mindenfélevel, forgatókönyvvázatokkal és egyebekkel. Ez egy baromi nehéz képzés egyébként. Tehát, hogy egyébként is azt gondoltuk, hogy nehéz, és egy csomó mindent bele akartunk tenni, még, de hát így valójában ennél tovább már nem nagyon lehetett feszíteni a hurdát, aztán eljött 2024, és elkezdtük egy kicsit átalakítani. Például megjelent az oktatási programfejlesztés önálló tárgy keretében, tehát ezzel növeljük egy kicsit az izgalmakat, ez ott a pedagógiai alapok és az oktatás tervezés kurzus közé ékelődik be, tehát ez önálló tárgy szinten van. Nem gondoljuk, hogy learning development felé kell elmenni a képzésnek, tehát ez megmarad ezen az ID területen, de egész egyszerűen erre is akkora igény van, hogy ezt egy önálló tárgyá alakítottuk. Illetve az e-learning technológiának különböző irányait tanítjuk az e-learning tananyagfejlesztésben, az 1-2-3-4 az azt mutatja, hogy tanulnak elemes rendszereket, ezt alapvetően a Moodle-ön keresztül ismerik meg, de tanulnak H5P szerkesztést, SCOM szerkesztést, vagy tulajdonképpen ma már viszonylag népszerű videókurzusokat is. LCMS rendszerek közül Nexiusban tanulnak szerkeszteni, pusztán azért, mert hogy akkora a szerkesztősége az ELMS-nek, hogy egész egyszerűen erre van egy piaci igény. Tehát a nálunk végzett hallgatók közül mindenfélében 3-4 embert fölvesznek oda dolgozni. Sokan már egyébként a képzés alatt kapnak alkalmi munkákat, vagy különböző szerződéseket, tehát hogy ilyen szinten próbáljuk őket minden rendszerből feltérképezni. Az e-learning technológia résznél eltűnt a keretrendszer kifejezés, tehát hogy most már nem gondoljuk, hogy ezt feltétlenül így kell megjeleníteni, hanem inkább csak általában technológiát kapnak, ami egy oktatásmódszertani képzésben elég húzós, tehát itt van az a határterület, hogy például egy Moodle keretrendszert saját maguknak önállóan fel kell tudni telepíteni egy szerverre. Tehát hogy ez az a ground zero, ami nélkül senki nem megy át a technológiai részen. Ez sokaknak azért nyilván nagyon komoly kihívás, de tehát fel kell tudni installálni, be kell tudni paraméterezni, és adminként tudni kell működtetni. Ez egy feladat a kurzusban lévő talán 6 feladat közül, ugye? Tehát, hogy így ez érzékelteti, hogy egyébként milyen szintű terhelésnek vannak kitéve. Ami jelentős változás volt, hogy néhány tárgyat szétszettünk, átvariáltunk, és kötelezően választható tárgyként tettünk a modelltantervet, tehát itt az alsó részben lévő 5 tárgyból 2 kell teljesíteniük, és így mindenki a saját egyéni céljainak megfelelően tudja összeválogatni, hogy mit szeretne. Tehát valaki azt mondja, hogy ő akkor most minden freelancer lesz, akkor nyilván termékfejlesztést fog tanulni, meg mondjuk munkaportfóliót összeállítani, hogy online el tudja adni magát. Ha valaki azt mondja, hogy ő megmarad ezen, vagy szóval ebből nyugodtan választhatnak. A lényeg az, hogy 2 kell nekik, és ebből kombinálják ki azt, hogy egyrészt ugye a tantervi kötelezettséget, másrészt meg, hogy mit szeretnének igénybe venni. Még itt lennének ötleteink, de egyelőre erre gondoljuk, hogy nagyjából képesek vagyunk. Ugye maga a képzési csomagnak az alapját az e-learning fejlesztő szakirányú adja, de ez része egy pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésnek, ami oktatástervezés és digitális tananyagfejlesztés címen van. Tehát a lényeg az, hogy néha jönnek pedagógusok, akik akarnak szakvizsgát, és ők e-learning fejlesztést tanulnak ahhoz, hogy legyen nekik ilyen. Az ő számuk rohamosan csökken. Illetve a pedagógia alapszakon is vannak hallgatóink, ott ez egy specializáció. Eddig a tanterv az teljesen egyforma volt, tehát tök mindegy, hogy pedagógia alapszakos volt az illető, pedagógus, aki szakvizsgázni akar, vagy mondjuk nem tudom, vannak például közgazdászaink, vagy van jogászunk is, vannak nyelvészek, tehát különböző helyről érkeznek most kollégák. De nagyon gyakori, hogy jönnek olyanok is a képzésre, akik elvileg már ezt csinálják, csak most elküldték őket, hogy akkor esetleg tanulják meg, és a dolog legyen hatékonyabb. Illetve meglepő módon érkeznek konkurens felsőoktatási intézményekből is kollégák, akik beiratkoznak a képzésre, teljesen nyilvánvaló tanulási célra, őket is szeretettel fogadjuk, és rajongunk, értük, és nagyon jó együttműködésben vagyunk mindenkivel. Teljesen a véletlennek köszönhető minden, ami ebből utána következik, ez biztosan csak. Oké, tehát hogy a PEDBA-soknak, illetve az ODT-seknek egy kicsit differenciáltuk a képzést, tehát egy alapszakosnak több média szerkesztést tanítunk, és kevesebb oktatási elméletet, meg LCMS rendszert, illetve a pedagógusoknak nyilván az iskolai alkalmazásra nyitottunk egy tárgyat. Ez mondjuk a hozzánk érkező pálya elhagyó éppen nem tudom én mire freelancer szerepre vállalkozott, az iskolai alkalmazás nem érdekli a pedagógus, meg annál inkább. Tehát, hogy itt azért van némi mozgásterük, ezek jelentős változások. Minden más egyébként maradt ugyanúgy, tehát a fő tárgyak, tradicionális tárgyak ugyanazok, szakdolgozat az mindenkinek munkaportfólió, tehát ott egy fejlesztést végig kell csinálniuk, és azt kell bemutatniuk. Ami még két jelentős változása a képzéssel kapcsolatban, ott a jobb felső sarokban próbáltam ilyen színekkel kiemelni. Ugye ebben a fél évben már minden egyes tárgy, minden egyes feladatát megvizsgáltuk. Ez körülbelül egy olyan, szerintem olyan 100-120 feladatból állhat így a... Mennyiből? 88. Én úgy érzem, hogy 120, de Andi megszámolta, hogy 88. Akkor lehet, hogy akkor fel kell kerekíteni 120-ra, hogyha már elmondtad. Tehát, hogy 88 feladat van, de a 88 feladatot mindenféle egyesével nagyjából át szoktuk beszélni. Most a megbeszélésnek két fő szempontja volt, hol lehet AI alapú szoftvereket használtatni velük. Tehát azt, hogy mondjuk ChatGPT-t vagy ilyesmit használnak, ahol lehet, az teljesen természetes, de hogy próbálunk más szoftvereket is bevinni a képzésbe. Nem gondolom, hogy ez nehezíti a képzést. Tehát ez inkább szerintem egy aktualizálás, illetve a szakdolgozati portfólió építéshez próbáljuk hozzárendelni a feladatokat, tehát hogy gyakorlatilag az első kurzustól kezdve azon kell gondolkodniuk, hogy mi lesz az a szakdolgozati mestermunka, amit végül lefejlesztenek, és hogy a feladatok ebbe az irányba kényszerítik őket. Eddig ez egy eléggé széttartó dolog volt, de most ezt is így próbáltuk össze rendszerezni. Tehát röviden így néznek ki az aktuális változások, tehát mi nem úgy reagáltuk le az AI megjelenést, hogy akkor teljesen újra tervezés, mert ez egy oktatásmódszertani képzés, de elkerülhetetlen, hogy ilyen szoftver háttérrel is tudjanak dolgozni, illetve nagyon nagy jelentősége van annak, hogy egyre többen jönnek úgy, hogy ilyen tényleg freelancerként vagy bedolgozóként szeretnének nekik, meg a munkaportfólió az nagyon-nagyon értékes. Tehát, hogyha elmennek állásinterjúra, akkor nem szokott ebből gond lenni, hogy nem az van, hogy megígérnek fűtfát, hanem egyszerűen előveszik, hogy ezeket fejlesztettem, azokat erről ezt írták az oktatók is, hogy tényleg van egy olyan anyagportfólió, ami nekik nagyon jó. Még néhány gondolatot a képzéssel kapcsolatban, ami esetleg ilyen érdekes információ lehet, ez csak így címszavakba. Tehát tulajdonképpen bárkit fölveszünk, akinek diplomája van. A pedagógus diploma sem kizárók, de nem is előny. Sőt, egyébként néha, viccet félretéve, néha ez hátrány szokott lenni. Tehát egy pedagógus mondjuk 20 éves tanítási gyakorlat alapján reflexből akar megoldani pedagógiai problémákat, amik szerintünk nem úgy vannak, tehát hogy nekik nehezebb sokszor a pedagógia, mint aki soha az életében nem tanult pedagógiát, mert akkor elfogadja, hogy a világ ilyen. Pedagógus azért nem mindig fogadja el, hogy a világ ilyen, de nyilván ott a feladatnál átgondolja ezeket a dolgokat. Ugye ez egy 15 kurzus, 55 kredites képzés. Most a rendszerben az oktatási nyilvántartásunk szerint 74 darab e-learning fejlesztő hallgató van, ugye a két fél év között aktív-passzív viszonyban keresztbe kasul, ezt ne akarjátok tudni, de ennyit tartunk nyilván. Illetve 31 olyan hallgatónk van, aki ebben a fél évben aktív vagy passzív, vagy éppen most végezve, szóval 31 olyan, aki meg pedagógusként ODT szakvizsgára szeretne jelentkezni. Azt már mondtam, hogy önállóan meg tudnak csinálni egy tananyagot, de valójában, sőt gyakorlatilag egy keretrendszert, mindent önállóan, de valójában arra készítjük fel őket, hogy egy csapatba tudjanak együtt dolgozni, akár egyébként egy agilis módszertannal működő e-learning fejlesztő csapatban is megállják a helyüket. Oktatásmódszertan orientációja a képzés, tényleg vannak céges partnerek, sokszor ilyen kihelyezett szakdolgozattal is tudunk kapcsolódni, vagy esetleg egy-egy zártabb meetupot megszervezni, vagy megtartani, erre nagyon, nagyon jól szoktak reagálni a hallgatók, tehát annak ellenére, hogy baromi nehéz a képzés, nagyon sok a feladat, az ilyen zárt körű online meetupokra, ami tanórán kívüli foglalkozás, mindig jönnek, tehát hogy egyszerűen kell nekik az, hogy legyen aktualitás. És akkor még néhány információ, vagy ilyen izgalmas hír zárásként. Ugye mi próbálunk nekik egy szakmai közösséget építeni, tehát hogy akik végeztek, őket sem eresszük is szélnek, hanem ők is tagjai maradnak a zárt csoportnak, és egyébként aktív tagjai. Tehát néha, hogyha ott valami kérdés van, vagy bizonytalanság, vagy bármi, akkor egész más, hogy egy két éve végzett szól, és még nem az oktató akarja megmondani a tutit, nyilván a többieknek jobban hisznek. Legjobban egyébként Andinak és Márknak hisznek, mert ők úgy oktatók a képzésen, hogy ők el is végezték a képzést velem szemben. Tehát amit ők mondanak, az nekik hallgatóknak rögtön hiteles. Ha valaki az instructionaldesigner.hu domaint szeretné befoglalni, akkor lekésett, mert ezen a doménen fogunk nem sokára elindítani egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen közösségi szolgáltatás csomagot, ahol próbálunk a hallgatóknak egyféle hátteret teremteni, és ehhez kanyarintva újra tervezzük a podcastet és a nálunk egyébként online meetup sorozatot. Minden más szerintem, ami ki van vetítve, azt elmondtam, annak nagyon örülünk, hogy tényleg egy munkaportfólióval lépnek ki a képzési piacra, és így körülbelül szerintem az egyharmaduknak mindenképpen van vagy megkeresése, vagy tényleg elmegy ilyen területen dolgozni, vagy alkalmi munkát vállal, az egyharmadának jobbá tesszük az életét, a másik egyharmad pedig majd lehet, hogy egyszer később még ezt újra gondolja. Úgyhogy röviden ennyi a képzés, és ha bármilyen kérdésetek van, akkor nagyon szívesen, de köszönöm szépen a figyelmet, a türelmet.
Köszönjük szépen, János! Én bátorítanálak kérdések feltételére, ha vannak most. Én biztos, hogy az első kérdést az irányba tenném föl, hogy mi az, az, ami miatt gravitál felétek egy csomó ember. Tehát érzitek-e azt, hogy megnövekedett az igény, vagy a jelentkezések száma mondjuk az elmúlt években? Érződik-e bármi?
Igen, ez egyértelműen érződik. Tehát, hogy mondjuk most az elmúlt fél évben mintha lett volna egy kisebb visszaesés, de szerintem ez inkább kommunikációs probléma. Tehát nem trend, hanem inkább ott az intézményi kommunikációban nem volt minden kisimítva, de egyértelműen növekszik a létszám. Sőt, olyannyira növekszik a létszám, hogy most már úgy érezzük, hogy nem is baj, hogyha egy csoportban mondjuk nem jelentkeznek így 40-nél többen. Tehát ugye az két szeminármi csoport az egyetemi léptékben. Tehát korábban ilyen 5-6 fős csoportokkal dolgoztunk, más dolog 5 embernek a munkáit kijavítani, meg más 40-nek. Tehát ez egy 8-szoros szorzó, mert hogy minden beadott feladatukhoz részletes, szöveges értékelést adunk vissza. És képzeljétek el egy kurzust, amiben van 7 feladat, 40 ember megcsinálja, és azt a 7 feladatot a kurzus oktatója kivétel nélkül szövegesen értékeli. Néha csak 3-4 mondatban, néha hosszabban, és a feladatokat lehet javítani. Tehát ha ezt megnézitek, hogy ez mekkora oktatási terhelést jelent, cserébe nyilván elképesztő az oktatásnak a minősége, amikor személyre szabott visszajelzést kap minden egyes feladatáról. Tehát úgy nagyjából így a 40-es jelentkezői létszám az így nekünk jó, de hogyha még ennél többen jönnek, akkor nem tudom, vagy mi bővítjük a csapatot, vagy ott tényleg akkor valamilyen felvételi szelekciót be kell vezetni, mert hogy szerintem ez az a határ, amit még minőségben el lehet látni. De egyértelmű a trend, az egyértelműen fölfelé megy.
Szuper, nagyon szépen köszönjük, János. Szerintem nagyon hasznos volt legalábbis nekem is, aki még néha vendégoktatóként is részt vesz a képzésben.
Nagyon köszönjük, János, ezt a kimerítő és érdekfeszítő bemutatását annak, hogy nálatok a Pannon Egyetemen az Instructional Design szakirányú továbbképzésen milyen tematika és milyen elvek mentén próbáljátok meg a jövő e-learning fejlesztőit képezni. A kedves hallgatóknak szintén köszönöm, hogy meghallgattak minket. Remélem, hogy akár kedvet is kaptak, hogy Jánosék hallgatói legyenek majd valamikor, mi pedig a következő adással majd tovább lépünk, és újabb a Meetupon elhangzott előadásokat ismerhettek meg. Addig is tartsatok velünk, és csatlakozzatok a WeLearning Hub-hoz a Facebookon, csatlakozzatok be a szakmai közösségbe ti is, és gyertek a legközelebbi Meetupra. Sziasztok!
WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.